Tehát a negyedik témánk a teozófia és az iszlám, és hát a jelenlegi magyarországi helyzetet is megnézve, talán ez a legrettegettebb vallás, feltétlenül a legkevésbé ismert, mert hát olyan az ember, hogy attól fél, amit nem ismer. Minden esetre szeretnék egy térképet bemutatni, ami a jelenlegi a világvallások elterjedését mutatja. Ugye szó volt a hinduizmusról, itt ez a terület, ami a föld felszínéhez képest kicsinyke terület, de ugye megbeszéltük, hogy létszámában azért 1 milliárd. Gyakorlatilag ez lenne a buddhizmus, a bizonyos déli buddhizmus, a kínai buddhizmus és a gyémánt út, amiről Lilla azt mondta, hogy 300 és 500 millió ember tartozik hozzá. Érdekes módon a vallásokhoz hozzáértő professzorok véleménye szerint a buddhizmus a 21, tehát a 2100-ra a jelentősége nagyon le fog csökkenni, tehát az a létszám, aki gyakorló buddhistának vallja magát. A harmadik előadás a kereszténység volt. Ugye ez a szín mutatja a katolikus, a római katolikus kereszténységet. Európában ugye döntően ennyi. Mexikó és egész Dél-Amerika, illetve Közép-Afrika. Ha térképre ránézünk, van-e mit csodálkozni azon, hogy a vita azon ment, hogy vajon dél-amerikai vagy afrikai legyen-e a következő pápa. Tehát addig, amíg a római katolicizmusnak a jelentősége Európában rohamosan csökken, azt mondják, hogy ha valaki szeretne dugik tömött templomokat egy átlagos vasárnap látni, az utazzon Mexikóba vagy Dél-Amerikába, vagy éppen Közép-Afrikába is fog látni. Ez a másik szín, ez pedig az ortodox, tehát ugye ebbe beletartozik Románia, Bulgária, Szerbia, ez az ortodox kereszténység, ugye, ami viszont a Rómával hát nem annyira, nincsenek annyira nagy barátságban, úgy elviselik egymást, illetve a kék szín, az is a kereszténység, de ez a református, illetve annak különböző kiágazásai. Látunk még két területet, Kanada, illetve Ausztrália, amihez az van írva, hogy egyéb. Ugye itt a benszülöttek miatt egy nagyon jelentősen kevert, tehát az eredeti törzsi benszülött vallások, eszkimók, illetve az aboriginálok, és hát a betelepült keresztények. Na most a zöld az mutatja az iszlámot, az iszlám jelenlegi helyzetét, és abból is alapvetően két van fajta, van egy sötét zöld, ez lesz a szunita, majd erről szó lesz, hogy mit is jelent, illetve van egy világos zöld, ami gyakorlatilag Irán és Szíria és Irak egy része, ez lesz a síta, szintén fogunk róla beszélni, illetve hát vannak még egyéb kisebb, de valójában a sítából kiágazó különböző szekták. És hát vannak ilyen sraffozott területek, tulajdonképpen ezek az ütköző területek, ahol például Afrikában ugye a kereszténység és az iszlám összecsap, és napi hírekbe halljuk ennek a hatását, illetve hát Kazaksztán, ahol az iszlám és az ortodox kereszténységet, ők viszont úgy többé-kevésbé jól el vannak egymással. Tehát most a zöld területekről, az iszlámról lesz szó, tényleg dióhéjba, mert több más nem fér bele. Ugye az iszlám szó az engedelmességet jelenti, és a központjában az Allah vagy Isten akaratának való teljes és tökéletes engedelmesség gondolata áll. Tehát teljes és tökéletes engedelmesség. Ugye a müezzin naponta ötször ezt kiáltja ki, Allah a legnagyobb, Isten a legnagyobb, nincs más Isten Allahon kívül, és Mohamed az ő prófétája. Gyertek imádkozni, gyülekezzetek össze. És hajnalban még hozzáteszi, az imádkozás jobb, mint az alvás, lelkük rajta, az imádkozás jobb, mint az alvás, Isten a legnagyobb, nincs más Isten Allahon kívül. Na most ugye ezt mindenki tudja, hogy Mohamed az ő prófétája, tehát az iszlám vallás Mohamed prófétával kezdődött, aki időszámításunk szerint 570-ben született Mekkában, egy kereskedő családban. Először tevehajcsát, tehát elkezdte végigjárni a ranglétrát, és 25 évesen feleségül vesz egy gazdag, sokkal idősebb özvegyet. Ugye mostanság a sugar daddy jelenség van, akkor meg a sugar mami volt, minden esetre Mohamed belehúzott, és még született is tőle lánya. 40 évesen elvonult a hegyekbe meditálni, és 41 évesen, 611-ben Gábriel arkangyal megjelent neki a meditációban, és elkezdett bizonyos információkat közölni. Az UFO-s előadásban megemlítem, hogy mostanában az UFO kutatók szerint valójában Mohamednek egy földön kívüli lény adta a tanításait Gábriel arkangyalként, de ezt itt most csak zárójelbe teszem. Na most úgy jött vissza ezekből a meditációkból, hogy emlékezett azokra a szavakra, amiket az arkangyaltól hallott. Ezek a szavak elsősorban Isten egységéről szóltak, arról, hogy csak egyetlen Isten létezik, a világ uralkodója, hogy Isten gyűlöli a bálványimádást. Ugye Mohamedán épületen, mecseten, stb. Véletlenül sincs személy ábrázolás vagy állatábrázolás, tehát ők komolyan vették azt, ami a keresztény tanításban is benne van, hogy ne legyenek faragott vagy festett bálványaitok, nekik valóban nincsenek. És ítéletet tart a földön a tűz és az aggódás napján, és hogy az Isten az egész emberiséget arra szólítja, fogadja el, hogy engedelmeskedik neki. 11 évig próbálkozott Mekkában, hogy a mekkaiak elfogadják a tanítását, nem tették meg, ezért aztán 622-ben Medinába ment tanítani, és ez a muzulmán időszámítás kezdete, tehát 622, amikor Mohamed Medinába megy. Egész Arábiát irányítása alá vonta, vallási, politikai és katonai vezetővé is vált a végén. Ezek a kinyilatkozások egészen a 632-ben bekövetkező haláláig folytatódtak. Érdekes, ugye, nem szabad Mohamedet ábrázolni, ez azonban egy perzsa ilyen szőnyeg képről van, tehát akkor tájt még lehetett. Na most ugye a másik Mohameden kívül az iszlámnak a jellemzője a szent könyvük, a Korán. Most ellentétben a Bibliával, ugye, amiről Tamás beszélt az előző előadásban, a Korán egyetlen egy szerzőnek a terméke, tehát nem ezer próféta, meg akárkicsoda. És 22 év alatt született meg ez a Korán, és kinyilvánítja Isten egyedüliségét és legfelsőbb voltát, az eljövendő végítéletet és a neki engedelmeskedés szükségességét. Na most a Korán szándéka egyetlen alapigazság lefektetése, ezért állandóan ismételgeti magát. Tehát ahogy a müezzin is állandóan ismételgeti magát, a Korán is ezt az egyszerű igazságot súlykolja. Olyan, mintha egy festmény kiállításon lennénk, ahol az összes festmény témája ugyanaz. Na most a muzulmánok hisznek abban, hogy az iszlám a végleges vallás, a tökéletes vallás. Ugye Tamás hivatkozott rá, hogy Ábrahám vallása, Ádám és Ábrahám vallása a kezdetek ős egyisten hite véglegesített formába. Most az iszlám tanítások szerint Mohamed előtt proféták sora létezett, akik mindegyikére nagy tisztelettel kell emlékezni, és akik azért dolgoztak, hogy az emberiséget visszahívják ehhez a tökéletes iszlámhoz. Egy elég kaotikus ábrát szeretnék bemutatni, hogy hogy is néz ki ez a proféták sora és Ádám és Ábrahám vallása. Tehát ez a törzsfa. Itt kezdődik Ádámnál, és a kékkel jelölt nevek, ezek a bizonyos proféták, ugye itt szét Énok, Noé, és Noé-tól indulva eljutunk Ábrahámig. Harabul mondjuk ki, ugye a más alhangzók ugyanazok, csak az arabok Ibrahimnak mondják. Ábrahám, Ibrahim ugyanaz. És Ábrahámnak három fia volt. Nézzük meg az Izsák, a másodszülött fiának a vonalát. Ugye Jákob, itt vannak az ismert proféták, Mózes, Áron, Éliás, Jónás, József, de jövünk a Jób, tehát a Jákob vonalán jövünk, eljutunk Dávid, Salamon, Zakariás, keresztelő Szent János, illetve a Salamon második ágán Jézusig. Ezzel szemben Ábrahám elsőszülött fia, Izmael, és ha ezt tehát a hadar törzset ezt követjük, akkor jutunk el Mohamedhez. Tehát valóban Ábrahámtól ágazott el a két úgymond profétai vonal. Na most Mohamed és a teozófia, mi az, amit ezekből az egyszerű tanításokból a teozófiai tanítások el tudnak fogadni, vagy a teozófusok át tudnak venni. Ugye hát itt mondhatom, hogy teozófusok néha hajlamosak, de általában az emberek is azok is, akik a szellemi, bármilyen szellemi utat keresnek, vagy próbálnak követni, ennek ellenére hajlamosak a muzulmánokra, és valamennyi más vallás fundamentalistáira úgy tekinteni, hogy nem értenek egyet az emberiség egyetemes testvériségének eszméjével, mármint azok. Na most Anni Bezant szerint Az iszlámnak van három olyan alaptulajdonsága, amik jól összhangban állnak a teozófiával. Az első az egyetlen Isten kihangsúlyozása, amit könnyű átfordítani, ahogy egyébként az iszlám misztikusok meg is teszik, a minden elkülönülést megelőző egyetemes egynek a víziójára. A másik a sok prófétában való hit. Ez egy idézet egy iszlám szentiratból. Minden proféta Istentől való, mindegyik a saját népéhez küldetett, hogy elvégezze a saját munkáját. De gyakorlatilag a teozófiai tanítások is ilyesmit mondanak. És a harmadik az Isten akaratának való engedelmeskedés. Anni Bezant azt mondja, hogy minden vallás valamennyi hívője. Aki átadja magát Istennek, valójában az iszlám gyereke. Hát ez egy... Valójában igen. Tehát a bhakti jóga útja, tehát az áhítattal közelít az istenséghez, az tipikusan ilyesmi. Na most az iszlámról azt szokták mondani, hogy öt tartó oszlopa van neki. Az első a hitvallás. Ugye ez a nincs Istenen, Allahon kívül más Isten, és Mohamed az ő prófétája. Ez a milliószor és milliószor súlykolt. Na most ez ugyan kifejeződik a heti Isten tiszteletben. Péntek délben, ez a muzulmán szabbat, az igaz hitűek sorokba rendeződve meghajolnak, egységesen a földre borulnak a mecsetben, betöltve még az előtte levő teret is. Hát elég hátborzongatóak ezek a képek a péntek délutáni hitvallásról. A második tartó oszlop a napi ötszöri imádkozás. És hogyha az ember jár kell a világba, akkor ezzel bizony bárhol, bármikor szembe kerülhet, hát főleg, hogyha olyan helyeken, ahol az iszlám az uralkodó. Tavaly nyáron, amikor Adriánnál a teozófus világkongresszusra mentünk Szingapurba, Isztambulba kellett átszállnunk, és elég sok idő volt, hogy bóklászunk ott a repülőtéren, és bizony, amikor eljött az idő, akkor az összes iszlámhívő vagy muzulmán elővette a maga kis, tudom én, ezt a kis törülköző platicelt, akármit, leterítette cipőt, papucsot, akármit le, és kezdődött az imádkozás, független attól, hogy ők most repülőtéren vannak, vagy akárhol vannak, eljött az imádkozás ideje. Az imákat inkább arabul, Mohamed és a Korán nyelvén mondják, mint az imádkozó anyanyelvén. A muzulmán először állva mondja, Allahu Akbar, ugye Isten a legnagyobb, majd még mindig elmondja, állva elmondja az Al-Fatihát, a Korán nyitó versét, és még egy másik rövid fejezetet a Szentírásból. Ezután meghajol, és háromszor vagy még többször elmondja, dicsőség Istennek a magasztosnak. Majd az imádkozó egyenesedve ezt mondja, Isten meghallgatja azt, aki hozzá imádkozunk. Istenünk, hozzád imádkozunk. Ezt követel letérdel, a homlokát a földhöz érinti, és háromszor vagy többször elmondja, dicsőség Istennek a legmagasztosabbnak. Végül a könyörgő Isten ismét állva, Allah Akbart mond, és ez az egész művelet, amit rákának hívnak, egy nem a Koránból vett ima zárja le, amelyben arra kérik Istent, hogy emelje fel, és áldja meg Mohamedet és a követőit. A harmadik tartóoszlop az alamizsna adás. Alapvető kötelesség egy viszonylag kicsi, de változó mértékű százalékot az ember vagyonából átadni muzulmán közösségen belül szükséget szenvedőknek. Ez kiterjeszti az emberben a rokoni érzést általánosságban, a segítőkéz nyújtását és a barát is mosolyt. Amikor ezt írtam, akkor arra gondoltam, hogy oké, ez a kicsiny rész, mondjuk 1%. Mi volna, ha Magyarországon is? Hát ugye látunk milliárdosokat, akik az évi jövedelmük 1%-át jótékony célra rászorulóknak adnák oda, de aztán eszembe jutott, hogy hoppa, akkor nekem is ezt kéne. Gyorsan kiszámoltam, hogy ez mennyi. Hát én nem adok ennyit, szóval nem lennék jó muzulmán. Lehet, hogy itt van, aki jó muzulmán. Minden esetre ott alapvető kötelesség náluk, hogy ezt megtegyék, és meg is teszik. A negyedik tartóoszlop a ramadán böjtje. Ugye a ramadán egy holt hónap a muzulmán naptárban, és ebben az időszakban napkelte és napnyugta között nem esznek, nem isznak, illetve itt van ez a kis ikonka, hogy mit nem szabad a ramadán alatt csinálni, ugye enni, inni, dohányozni, szexelni. Ezt igazából nem tudom, hogy micsoda, de fagyit se szabad. És hát happy ramadán, tehát mint jó kívánság. Tehát ezeket nem szabad napkelte és napnyugta között, hanem a figyelmüket az imádkozásra és a vallásra fordítják. Szokás szerint a család és a barátok este összegyűlnek, hogy közösen vacsorázzanak, amikor már megengedett. Például ez teljesen külön étkészletük van, amit csak ilyenkor, ramadánkor vesznek elő ehhez a vacsorához. Na most ugye holt hónapról van szó, tehát 28 napos hónapokról, ennek következtében a ramadán időpontja fokozatosan mozog az évszakokon keresztül, és ugye hát amikor tél közép van, rövid hűvös hónap van, akkor viszonylag könnyű elviselni ezt a napkelte és napnyugta közötti tilos szakaszt, de amikor például a forró száraz nyárra esik, akkor étel, de még egy kortyvíz nélkül is, hát ez erősen próbára teszi a muzulmánok elkötelezettségét. Állítólag, hogyha Allah nem látja, tehát valahova elbújni, ahol Allah nem látja, akkor azért van, aki szokott egy kicsit csalni. És az ötödik tartóoszlop pedig a hajj, ugye az zarándoklat Mekkába. Ezt tulajdonképpen úgy tartják, hogy minden muzulmánnak életébe egyszer tehát illik ezt a zarándoklatot elvégeznie, és hát az nagy tisztelet övezi a saját közösségén belül, mondjuk a falujába, vagy a környezetébe, aki már lejárt egy ilyen hadzsot. Tehát ugye ebben a bizonyos hónapban kell megtenni. A hagyomány szerint Ádám építette a Kábát, ez egy épület, és abba Gábriel lehozta a fekete követ, amiről a tudósok azt mondják, hogy valamiféle meteorit féleség. És hát ez nagyon sok előírt szertartást kell elvégezni, meg kell csókolni a szent fekete követ, majd 7-szer körbejárni a Kábát. Aztán hát ez egy szép kis feladat, hogy ezt követően a zarándok 7-szer fel és lefut az egymástól körülbelül 400 méterre levő két hegy közötti oszlopsor mentén. De majd jó, én itt adtam fel a zarándoklatot. Utána elmennek Mínába, ahol megszállnak a hatalmas sátorvárosba, szerintem ilyet tévéből már mindenki látott, hogy tényleg ilyenkor 1 millió körüli lakója van, ez Szaúd-Arábiában van ez a hatalmas sátorváros, és akkor a következő napon a zarándokok Arafát hegyére indulnak, amelynek csúcsán déltől napnyugtáig kell állni. Hát ez se rossz. Ez az Arafáton állás, a hágy csúcsponti eseménye, az a pont, amit nem lehet kihagyni. Tehát egy fél napig kell áldogálni, nem leülni, meg lefeküdni, napozni. Visszatérve Mínába, a zarándok köveket dob a 3 kőoszlopra. Ez gyakorlatilag ezek a kőoszlopok, a gonoszt, az ördögöt, a szimbolizálják, és az, hogy köveket dobnak rá, ez azt jelenti, hogy elutasítják a maguktól a gonoszt, az ördögöt. És az zarándoklat utolsó napján az zarándok feláldoz egy kost vagy egy kecskét, és a hús egy részét felajánlja a szegényeknek. Tehát ez az, amit egyszer elvárt dolog, hogyha egyébként egészséges a muzulmán, hogy egyszer életébe elvégezze. Na most a gyakran szóba kerül a hírekbe is a dzsihád, amit sokan a 6. tartóoszlopnak neveznek. És e körül nagyon sok félreértés van. Mi is a dzsihád? Szent háború, ami az iszlám védelmezésére szolgál, és megengedi ennek társadalmi megvalósítását. És az iszlám megvédése akár fegyverrel, akár gyilkolással, bár nem erőszakolja az egyén áttérítését, ami tilos a Korán szerint. Tehát erőszakkal megtéríteni egy nem muzulmán embert, ez a Korán szerint tilos. Ugye gyakorlatilag ez a bizonyos dzsihád az, ami leginkább zavarja a kívülállókat, viszont mint minden ilyen szent könyvnek, ennek is van egy másik, egy belső értelmezése, hogy sok muzulmán legmélyebb szinten úgy értelmezi, hogy a dzsihád az valójában spirituális küzdelem az ellenségek ellen önmagunkon belül. Nyilván egyszerűbb, tehát ahogy Lilla is mesélte, hogy az egyszerű emberek számára exoterikus értelemben ez az iszlám fegyverrel kifelé való megvédését jelenti. Ennél nyilván egy sokkal nehezebb út, hogyha valaki a dzsihádot azt önmagán belüli harcként értelmezi, és befelé keresi az úgymond az ellenséget. Na, beszéljünk egy picit erről, hogy mi is ez a szunita meg síta dolog. Ugye emlékszünk rá, a szunita az volt a sötét-zöld terület. Ez jól kitaposott utat jelent, és az iszlám közösségek többségének hagyományos törvényi és társadalmi gyakorlatában kialakult megegyezésre utal. Ha tévébe látnak muzulmánokat, ők a fehér ruhások az asztalkendővel a fejükön, bocsánat, de erről lehet felismerni. Ahogy a térképen is láttuk, hogy döntően ez a sötét-zöld terület van, a világ muzulmánjainak mintegy 85%-a szunita. Ők biztosítják a jelentős hitbeli és vallásgyakorlati egységességet bármilyen központi szervezet nélkül. Tehát nincs szunita pápa vagy ilyesmi, mégis az egész egy nagyon egységesen működik. Az alapvető hatalom a Korán útmutatásain alapuló muzulmán törvény, ugye ez a sária, ezt a kifejezést is gyakran halljuk, ami nem egyetlen személy értelmezése, hanem képzett jogtudósok egyetértése, akik döntéseiket a hagyomány és az analógia alapján hozzák meg. Oké, tehát ők a szuniták, és akkor mi van a turbános és fekete ruhásokkal, akik a síták, ugye, hogyha ilyen alapvetően a képre nézünk, akkor megint csak a tévéből az iráni, a perzsa ajatollahok, meg az afganisztáni táliboknak az öltözékét látjuk. A síták abban hisznek, hogy Mohamed után imámok, akiket isteni kiválasztást tett az iszlám irányadó tanítóivá, öröklődő egymás utániságának kellett a híveket vezetniük, tehát imámoknak kellett a híveket vezetniük. Az első, mármint Mohamed után, Ali, Mohamed unoka testvére volt, utána Ali legidősebb fia Hasszán, majd Ali második fia Hussein, és még 9 másik imám folytatta a sort egészen a 12-ig, aki 869-ben született. Az utolsó kivételével valamennyi titokzatos módon halt meg. Érdekes, hogy a 12. imámról, ugye, aki 869-ben született, azt mondják, még mindig él, csak láthatatlan. Amikor eljön az idő, újra megjelenik, hogy elhozza a végítéletet a földre. Tehát ő fogja a utolsó ítéletet elindítani. A síta vallásgyakorlat Husseinre, ugye, Ali második fiára, helyezi a hangsúlyt, szerintük ő volt mindközül a legérdemesebb és legtragikusabb. 683-ban Husseint és társait Jazid kalifa erői megölték egy nagy csatában Kerbalánál, Irak déli részén, ugye jelenleg Irak déli részén. A síták a fiatal hős halálát olyan eseményé tették, ami örökös megtorlást követel a buzgó gyászolóktól. Hussein síremléke Kerbalában fontos zarándokhely. És akkor gyakorlatilag, amikor arra gondolunk, hogy iráni, iraki háború, és akkor a szuniták robbantanak, Kerbalánál a síták robbantanak, itt tehát úgy elnézést a kifejezésért, de aprítják egymást. Gyakorlatilag ez az örökös megtorlása az alapja, hát aztán ugye nyilván vissza kell vágni, és akkor az úgy kezdődött, hogy ő visszaütött, és akkor ez így egy karmikus mókus kerék, amiből hát igencsak nehéz kiszállni. És ahogy ha megint csak a hírekből tájékozódnak, akkor még találkoznak olyan kifejezésekkel, hogy alaviták, meg egyéb ágazatok. Ezek mind a sítából ágaztak ki, akik esetleg más imámra, más prófétára teszik a hangsúlyt, annak a tanításait próbálják továbbvinni, de valójában ezek mind síták, mint ahogy a kereszténységben is, hogy oké, a sok-sok ág, de mégis mind a Jézus tanításait próbálja követni, vagy a saját szája íza szerint értelmezni. Na nézzük az iszlám és a teozófia. Itt megint ezt a teozófus szót én kicserélném azzal, hogy olyan ember, aki egy spirituális utat keres, próbál követni. arra ugyanúgy igaz. Tehát miközben a tartalom lehet különböző, talán sok teozófus nyerne azzal, ha spirituális élete olyan szabályos és fegyelmezett volna, mint amilyen az iszlám ideál, ugye, itt is elhangzott különböző vallások, hogy rendszeres meditáció, hát persze, ha éppen ráérek meg, ugye, tehát most nem lehet, mert itt vagyok, meg oda kell mennem, ellentétben az iszlám követőivel, legyenek akárhol, ima van, akkor ima van. A cégnél, ahol dolgoztam, itt Budapesten, ott kénytelenek voltak egy imaszobát kialakítani, mert a mohamedán kollégák ragaszkodtak hozzá, hogy igenis, munkaidőben is van olyan időpont, amikor imádkozni kell, hát akkor menjetek és imádkozzatok, más meg cégi szünetre megy le, nagy dolog, vagy kávézni megy el. Tehát, hogyha a spirituális élet olyan szabályos és fegyelmezett volna, mint amilyen az iszlám ideál, hát még ha kiterjeszteni az böjtel, vagy más étrendi fegyelemmel is, alkalmanként hadzsot végezne, fontos teozófiai központba, vagy ki a vallása szerint egy zarándoklatot elvégezne, egy El Caminót végigjárna, és így tovább, tehát időnként egy hosszas befelé fordulást végezne, és dzsihádot harcolna önmagában a gonosz erők ellen. Általában a gonosz erők jók a harctéren, úgyhogy a síta elképzelés a rejtett tanítókról szintén érdekes, ami azt mutatja, hogy az okkult mesterekkel kapcsolatos teozófiai tanítás gyakran visszatükröződik a világ vallásaiba. Erről szó volt a korábbi előadásokban is, más-más néven nevezve adeptusok, bódhiszatvák, proféták, és így tovább. Ugye ez a tanítás a síta rendszerben ugyanúgy benne van. Nem fejezhetjük be addig, amíg nem beszélünk az iszlámnak az ezoterikus vonaláról, a szufizmusról. Ez mostanság a nyugati világban nagyon felkapott és nagyon népszerű téma. Nagyon sok könyv jelenik meg a szufizmusról, a szufi bölcsek tanításairól, amivel a világon semmi probléma nincs, miért ne ismernénk meg egymást. Ugye, ahogy Tamás az már hirtelen nem is tudom, hogy ki mondta, de minden esetre tehát a szufi sem arra törekedik, hogy Istent külső parancsolataiban kövessék, hanem hogy bensőségesen belülről is megismerjék, sőt, hogy elmerüljenek extatikus szeretetben, lényének mélységében. Tehát az Istenkeresés befelé, önmagán belül teszi meg a szufi, vagy a szufizmus követője. Ugye a szufizmus az is egy nagyon-nagyon általános gyűjtő fogalom, rengeteg különböző szekta irányzat tartozik hozzá, ami ezért itt most nem tudunk kitérni. A misztikus keresésekhez hozzátartozik a spirituális mesterek követése, példabeszédek és bölcsmesék, a spirituális társaságok, ugye a A Biblia tele van ilyen bölcsmesékkel és példabeszédekkel, ellentétben a Korán, ami csak ugye súlykolja, hogy Isten a legnagyobb, Muhammed az ő prófétája. Ezeket a bölcsmeséket és példabeszédeket a szufi bölcsek tanításaiban találjuk meg. Spirituális társaságok, ez az, amit említettem, hogy nagyon sok fajta van, különböző meditációs iskolák, és az extázis elérésére szolgáló technikák a zenén, a kántáláson és a táncon keresztül. Azt hiszem, mindenki látott már keringő derviseket. Tehát ők például a táncon keresztül jutnak el ehhez az extatikus belső transz állapothoz. A szufik legfontosabb meggyőződése az ember személyes kapcsolata a hittel, és az Isten iránti szeretet. Ez a szeretetérzés a jutalom Istentől. Egy négy darab kis ilyen példabeszédecskét választottam abszolút szubjektíven, ami nekem tetszett. Sok ezer van, tényleg elnézést kérek a szubjektivitásért. Egy szamár szentkönyvekkel megpakolva, még mindig csak egy szamár. Érdekes megjegyzés. Ha valaki megjegyzi, milyen nagyszerű ember vagy, és ez boldogabbá tesz, mintha ezt mondaná, milyen rossz ember vagy, akkor tudd, hogy még egy rossz ember vagy. Boldogok azok, akik magukban találnak hibát, ahelyett, hogy másokban találnának hibát. Bármit is észlelünk a körülöttünk levő világban, az csak visszatükrözi azt, amik vagyunk, és amivel a legjobban törődünk, ahogyan az ősi közmondás tartja, amikor egy tolvaj meglát egy szentet, csupán a zsebeit látja. Tényleg érdemes, mert millió hasonló szellemes és színvonalas mondást és tanításocskát olvashatunk, vagy tanulhatunk a szufi bölcsektől. Az időbe több nem fért bele, viszont az iszlám miszticizmus és a teozófia, ugye itt már egészen nyilvánvaló a kapcsolat, hiszen nem csak abban az általános elképzelésben osztoznak, hogy a tudat bizonyos tapasztalásai vagy állapotai természetszerűen kapcsolatot teremtenek a magasabb létezéssel, hanem egy ismerős, jellegzetes mintában is, a titkos testvériségekben, a misztikus beavatásokban és a szellemi világot irányító adeptusok láthatatlan hierarchiájában. Tehát ez a vonal, ez teljesen elfogadható a teozófiai tanítások vagy a teozófusok céljából. Na, hát én ennyit gondoltam mára. Megköszönöm a figyelmüket.